Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltónktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Keresztelése készülve fennállva a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentumát megváltunk a Krisztus Jézus szerzette és rendelte. A szereztetési igéket olvasom a Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiből. Jézus Krisztus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve a kisgyermeket megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hangos szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyarországi Református Anyaszent Egyháznak? Ha így van, felejétek, akarjuk. Ígéritek, hogy úgy nevelitek őt, illetve engeditek nevelni őt a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tehessen vallást a konfirmáció alkalmával a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztény hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszíteték, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, megvalljuk neked, hogy sokszor tapasztaltuk már, és most is érezzük, hogy a szívünk legmélyebb, legcsodálatosabb gondolatait, érzéseit olyan nehéz emberi szóval megfogalmazni és elmondani neked. Így küszködünk és keressük a szavakat, amikor azt a mélységes hálát és örömöt szeretnénk neked elmondani, amit tapasztal a szívünk, amióta tudjuk, és immár a kezünkben is tartjuk azt a drága életet, akit te alkottál egyetlen egynek, és akit nekünk adtál, hogy nagyon megajándékoz minket is. Köszönjük a szívünk örömét, hogy a szemünk gyönyörködhet benne, és oly sok boldog pillanatot éltünk át, amióta először a kezünkbe vettük őt. És köszönjük, Urunk, azt a csodálatos bíztatást, rendíthetetlen ígéretet, hogy még meg sem formálta őt a te szent teremtő kezed, már kiválasztottad őt, hogy társa légy földi életútján végig, és azon túl majd az örök üdvösségben. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel a meggyőződéssel állhatunk most itt. Így taníthatjuk majd őt imádkozni, így nevelhetjük őt élő hitre, hogy közben tudjuk, hogy te már döntöttél kegyelmesen róla. Hogy ez a Krisztus vére, ami ott a Golgota keresztjén kihullott, neki is az örök üdvösség szövetségét jelenti, a bűnbocsánatot, örök életet. Urunk, áld meg szülei, keresztszülei hitét, hogy tudjanak erről a hitről szóval is, életpéldával is vallani felnövekvő gyermeküknek. Áld, őrizd, vigyázd az ő életét, hogy teljesedhessék ki az ő élete, szülei, családja, szerettei örömére, gyülekezetünk és hazánk gazdagodására. Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen. Zsófia, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Tessenek helyet foglalni. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és keressük meg a 251. számú dicséretünket. Énekeljük alak az első, a második, valamint a hatodik, hetedik és nyolcadik verseit. Tehát a 251. dicséretünk első, második, valamint hatodik, hetedik és nyolcadik verseit énekeljük.
Urat kezdetemnek.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét, melyet lelkünk épülésére az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből olvasok, a 18. verssel kezdődően, válogatott versekből. Tekintettel arra, hogy hosszabb igeszakaszt olvasok, leülve, figyelmes szívvel hallgassuk Isten igéjét. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattattunk, másnap a hajóterhet is a tengerbe szórtuk, és harmadnap már tulajdon kezeinkkel dobtuk a hajó felszerelését is a tengerbe. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, immár minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Mikor pedig már hosszas volt az étlenség, felállt Pál apostol, és így szólt. Jól lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna akkor ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vész el közülletek, hanem csak a hajó. Mert ma éjjel mellém állt egy angyala annak az Istennek, akié vagyok, és akinek szolgálok is, ezt mondvám. Ne félj, Pál! Néked a császár elé kell állanod, és ími az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled együtt hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre fogunk pedig kivetődni. Addig pedig, amíg nappal lenne, intette Pál minnyájukat, hogy egyenek, ezt mondvám. Ma 14. napja, hogy folyton étlen várakoztok, semmilyen ételt nem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közülletek senkinek sem esik le egy hajszál sem a fejéről. Mikor pedig ezeket mondta Pál, kenyeret vett a kezébe, hálákat adott Istennek minnyájuk előtt a szemük láttára, megtörte a kenyeret, és enni kezdett. Felbátorodtak pedig minnyájan, szintén magukhoz véve táplálékot. Voltak pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. Miután pedig megelégedtek az eledellel, a hajót megkönnyebbítendő, a gabonát kiszorták a tengerbe. Mikor pedig megvirradt, szárazföldet még nem láttak, de egy tengeröblöt gondoltak, amelynek sima partja van, melyre majd kivezetik a hajót. A vasmacskákat azért körös körül elvagdalván a tengerbe szórták azokat, egyszer s mint elolván a kormányrudak köteleit is felvonták a nagy vitorlát, a szélfúvásba fordítva, igyekeztek a part felé haladni. És amikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották arra a hajót. Az első része ugyan megakadván, mozdíthatatlanul maradt, a hajó hátsó része azonban szakadozott a hullámok ereje miatt. A katonák pedig azt gondolták, hogy vágják le a foglyokat, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. De a százados meg akarván őrizni Pál életét, eltiltotta őket a szándékuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, először azok menjenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig kiki deszkákon és a hajó egyéb darabjain. És így történt, hogy mindannyian szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Az élő Isten tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító szavára jöjjetek, feleljünk mi is, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, hisszük és valljuk, hogy igaz, amit énekeltünk, hogy a mennyei seregek szüntelenül előtted hódolnak, téged szolgálnak és dicsőítik a nevedet, szent, 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 az örökkévaló Isten. Ők önként, néked szolgálva, tökéletes, büntelen élettel hódolnak és imádnak téged. És azt is tudjuk, Urunk, hogy van a mindenségnek egy olyan része, az ellened fellázadt, ördögvezette démoni világ, amely keserű dű és haraggal a szívében kénytelen térdet hajtani előtted. Köszönjük, Urunk, hogy a sokszor nagy hatalommal bírónak látszik is a mi ellenségünk. Mi tudjuk a te igédből, hogy a te hatalmad alól nem vonhatja ki magát. Semmivel többet nem tehet, mint amit a te gondviselésed, számunkra sokszor érthetetlen bölcsességed megenged neki. Az ördögi birodalomban keserű térdhajlással ismerik el, hogy Isten az Úr. És köszönjük, hogy e két világ között ott vagyunk mi, akik nem vagyunk tökéletesek, mint a mennyei lények, gyarló, sokféle nyomorúsággal, bűnnel szennyezett életű emberek vagyunk. És mégis ismerhetünk téged, mint Krisztusban könyörülő Istenünket, mint Urát életünk kezdetének és végének, és közben, mint hűséges gondviselőnket ismerhettünk meg. Így hálából, gyarló, töredékes élettel mégis hadd hajtsunk térdet, fejet előtted, imádva téged, életünk egyedüli Urát. Köszönjük, hogy mind a jó, mind a rossz, ami eléri az életünket, a te kezedből jön. Semmi sincs a te tudtod és jóváhagyásod nélkül. Köszönjük a bajban, a félelemben, a nyomorúságban is megtapasztalt jelenlétedet, gondoskodásodat, hűségedet. Kérünk téged, Istenünk, hadd éljük át most is jelenlétedet, felhangzó igéd, és az igét a szívünkig juttató szent lelked által. Krisztus Urunk nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. A 294. dicséretünk első versét énekelve készüljünk az ige hallgatásra. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek írva található, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetében, a 22. verssel kezdődően és a 25. verssel végződően. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ma éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, akié vagyok, és akinek szolgálok is, ezt mondvám. Ne félj, Pál! A császár elé kell néked állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled együtt hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Ha Pál apostolék korában lett volna modern tömegtájékoztatás, tömegkommunikáció, ha lettek volna hírtelevíziók, internetes hírportálok, akkor a Málta partjainál történt hajószerencsétlenségről egy rövid pármondatos hírt pillanatokon belül világgá röpítettek volna. Valami ilyesmi lett volna a hír, hogy egy az egyiptomi Alexandriából Itáliába tartó gabonaszállító hajó Málta partjaitól nem messze egy hatalmas tengeri vihar miatt hajótörés szenvedett, elsüllyedt, de csodával határos módon mind a 276 utas épségben partot ért. Ilyen híreket naponta olvasunk, hallunk, látunk. Mi hozzánk szinte pillanatokon belül elérnek az ilyen és ehhez hasonló hírek. Pál apostolok idejében nem volt ennyire gyors a hírszolgáltatás, de akkor is ezért jól értesültek voltak ám az emberek. Mi azért tudunk ilyen nagyon részletes, pontos tudósítást erről a történetről, mert ott utazott a 276-75 társával együtt a hajón egy Lukács nevű orvos és történetíró, aki a felelős történetíró precizitásával és a szemtanú, az eseményeket átélő ember hiteles szavaival megörökítette számunkra ezt az eseményt. Persze ez önmagában nem lenne elég ok ahhoz, hogy ez bekerüljön a Szentírásba. Ma én ezt előttetek felolvassam. Ez ahhoz kevés lenne. Nem lenne itt a helye, ha csak ennyi történt volna, hogy egy szemtanú leírta egy hajókatasztrófa, egy szerencsétlenség történetét. De miközben Lukács felelős történetíró módján hitelesen, a szemtanú, az eseményekben résztvevő ember hiteles szavaival megörökítette a történetet, a közben az Isten szent lelke ihletése nyomán ez a különös hajó szerencsétlenség nekünk szóló isteni üzenetté lett, és lesz most, itt, ebben az órában. Egy közel 2000 esztendővel ezelőtti hajó szerencsétlenségről olvastunk, és nagyon bízom benne, hogy Isten lelke munkája nyomán Istentől való üzeneteket veszünk itt az elkövetkezendő percekben. Lássuk hát sorba ennek az egyébként nagyon gazdag történet sornak néhány üzenetét. Az első üzenetet így fogalmaztam meg, hogy Isten nem mentette meg Pált és társait a veszedelemtől, de hatalmával kimentette őket a veszedelemből. Nem mentette meg őket a próbatételtől, az életveszedelemtől, de kimentette őket a bajból. És ez fontos újra meg újra tudatosítani magunkban, mert régóta templomba járó, igét olvasó, hívő emberek is, bár tudjuk, hogy az Isten soha nem ígérte azt meg, hogy soha semmilyen baj, nyomorúság, szerencsétlenség, betegség nem éri el az életünket. Ezt ő nem ígérte meg. Mégis azért sokszor úgy érezzük, úgy gondoljuk, hogy mindegy az Istennel való hitünk, kapcsolatunk, esetleg neki való szolgálatunk ellentételezéseként, azért ez jár nekünk. Hogy mentsen meg bennünket minden bajtól, próbatételtől, nyomorúságtól. Újra meg újra azért, hogy elhisszük, hogy az Isten hit, a vele való élő lelki közösség, az egyfajta garancia kell, hogy legyen a bajtól, a nyomorúságtól, a félelmektől való mentességre. De ez nincs így. Isten soha nem ígérte meg, hogy az övéit megmenti mindig minden bajból, bajtól, nyomorúságtól, szenvedéstől, veszedelemtől. Erre nem adott az Isten se ígéretet, se garanciát. Mindnyájunk élete igazolja, hogy bizony bennünket is elért, meg elér újra, meg újra. Sokfajta szívünket félelemmel eltöltő esemény, gond, betegség, nyomorúság, próbatétel. Nem ment meg ezektől az Isten? Ezt nem is ígérte meg. Erre soha ne is építs, hogy ez így lesz. De két dolgot megígért az Isten. Ezekre viszont bátran építhetsz. Az első, amit megígért, hogyha ő beleenged, vagy belevezeti az életünket valami nehézségbe, nyomorúságba, veszedelembe, akkor ott lesz velünk. Nem beleküld, és fölülről, meg kívülről ad jó tanácsot, hogy hogy bírt ki, hanem ahogy Pál is átélte, te is átélheted, talán már tapasztaltad is, hogy ott volt veled a nagy mélységben, a nyomorúságban, az életveszedelem idején. Ahogy Pál is átélte, hogy itt van velem az én Istenem. Erre számíthatsz. Erre az Isten a szavát adta, hogy bár nem ment meg a veszedelemtől, de ki fog menteni belőle, és amíg benne vagy, addig azt éled át, itt van velem az én Istenem. És arra is adott az Isten garanciát, ígéretet, hogyha ő vezeti bele az életünket egy próbatételbe, egy veszedelembe, egy nyomorúságba, akkor úgy hoz ki abból, hogy közben a hitünket megerősíti, vagyis kipróbált hitté teszi. Tudod-e, hogy születik a márvány? Az az egyébként drága és nemes építő anyag, illetve a szobrászoknak alapanyaga, amiből csodálatos szobrokat alkottak zseniális művészek, és amely drága építő anyag is egyben. A márvány egy sokkal, hogy úgy mondjam, egyszerűbb, közönségesebb anyagból, a mészkőből lesz. Úgyhogy a mészkő ott a föld mélyében nagy nyomás alatt, ezzel együtt magas hőmérsékleten, hosszú idő alatt márvánnyá lesz. Érted már, hogy miért engedi meg az Isten, hogy általa tökéletesen ellenőrzött körülmények között az életünk időnként nagy nyomás alá, a szenvedés néha nagyon forró kohójába kerüljön, hogy a mészkőből márvány legyen, a gyenge, töredékes, ingadozó hitből kipróbált, sokat tapasztalt, teherbíró hitté legyen. Pál apostol három alkalommal szenvedett hajótörést. Valószínű ez, amit olvastam, ez a harmadik. És úgy elgondoltam, hogy tele lehetett volna a szíve keserűsége, hogy Uram, már megint? Nem volt elég, hogy kétszer ezt már átéltem. És harmadszor is. Ugye, hogy el tudunk keseredni? Mennyi keserűség tud feltolulni a lelkünkbe, amikor Isten újra meg újra próbának vet alá. Az egyik bajból ki sem áztunk, jön a következő. És Pálban nyoma sincs a keserűségnek, az Istennel való perlekedésnek, harmadszor éli át az életveszedelmet, a hajótörést, és újra Isten kezéből fogadja el. Isten megerősítő jelenlétét átéli, ne félj, Pál, hangzik az üzenet, és miközben tombol a vihar, így írja Lukács, hogy minden reményünk elveszett, hogy életben maradunk, és megszólal Pál. Teljes belső békességgel. Férfiak, legyetek jó reménységben. Egyikünk se vész el, csak a hajó. Isten kezéből fogadja el Pál, Isten megerősítő jelenlétét átél, és így lesz támasza, erőforrása a többieknek. Nem ment meg az Isten a bajtól, de kiment belőle. Nagy-nagy tapasztalások után megerősödött hittel. Miért tudott Pál ilyen erős lenni a nyomorúság idején? Mert volt egy nagyon mély elkötelezettsége és meggyőződése, amit így mond, hogy mellém állt az Isten angyala, annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Pál tudta, hogy kié az élete. Az Istené, aki teremtette, aki a gondját viselte mindig is, tudta, hogy kié. Tudta, hogy az Istené az élete, aki Krisztusban megváltotta őt. Tudta, hogy Krisztus annyira szeretett engem, hogy az életét áldozta értem. Én az övé vagyok, mondja Pál. Hogy ez miért ad erőt a nyomorúságban, a veszedelemben lévő léleknek? Gondolj arra, hogy milyen erőforrás egy pici gyereknek a riadalom idején az, hogy tudja. Tudja és tapasztalta, hogy az ő szülője őt vállalja, a gyermekének tartja, és szereti őt. Ha egy töredékes szeretetű, parányi hatalommal rendelkező szülő jelenléte, és az, hogy vállalja a gyerekét, és a gyerek ezt tudja, hogy az én édesapám engem vállal, a gyerekének val, és szeret engem, és én számíthatok rá. Ha ez erővel tölti meg a megriadt gyermeki lelket, mennyivel inkább erővel tölti meg a lelkedet, a lelkemet, ha tudom, hogy kié vagyok. Ha tudom, hogy az én Istenem a teremtés, és a Krisztusban való megváltás jogán a magáénak vall. Mondd, boldog vallomásod-e már, tudom, kié vagyok. Fogantatásom óta az én Istenem szent tulajdona vagyok. Gyarló, nyomorult, bukdácsoló, bűnös ember vagyok. De az én Istenem azt mondta, te az enyém vagy. És ezért mondhatom én is, Uram, te az én Istenem vagy. Megáll Pál, és azt mondja, tudom, kié vagyok, és kinek szolgálok. Istennek kétfajta gyermekei vannak. Vannak, most értsétek jól, haszontalanok, akik az övéi, de semmire nem tudja használni őket. Mert nem szánják oda magukat, hogy használhassa őket az ő Istenük. És vannak a pálapostól sorába tartozók, akik azt mondják, néki szolgálok. Itt az életem, Uram, és oda szánom neked, hogy használj engem. Melyik gyermeke vagy az Istennek? Olyan, akit használhat? Aki azt is tudja boldog bizonyossággal, hogy tudom, hogy kié az életem, és azt is elmondhatja, hogy tudom, hogy kinek szolgálok. Akinek van ilyen mély meggyőződése, elkötelezettsége Isten felé, az tud krízis helyzetekben, nagy nyomorúságuk idején, nagy próbatételek idején is belső békességgel és tartással élni. Ismerd fel boldogan, s vald te is, övé vagyok, és néki szolgálok. Aztán azt is lássuk meg, hogy milyen jelentősége van annak, hogyha Istentől való üzenet helyet talál a szívünkben, a gondolatunkban. 2 hete vannak életveszedelem között. Így ír Lukács, hogy se a napot, se a csillagokat nem látjuk 2 hete. Ez azt jelentette, hiszen akkor Az égitestek után tájékozottak, hogy fogalmuk se volt, hogy merre sodorja őket a vihar. Így írja Lukács, minden reményünk elvétetett, hogy életben maradunk. És akkor megszólal az Isten. És az Isten szava megerősíti Pált, és aztán Pálon keresztül a többieket. Mivel Pál lelkét betölthette Isten üzenete, ez az isteni üzenet legyőzte Pál lelkében a félelmet, a pánikot, a kétségbeesést. Biztos, hogy nem sztoikus nyugalommal ült Pál a hajó egyik pontján, és nézte a vihart, meg azt a pusztulást, ami felé vitte őket a vihar. Az ő szívét is elérte a kétség. Uram, mi lesz velünk? És akkor megszólalt az isteni üzenet. Ne félj, Pál! És mert Pál szíve befogadta az isteni szót, üzenetet, ez az isteni üzenet legyőzte Pál szívében a félelmet, a teljesen megalapozott aggodalmat, a reménytelenséget, miközben egyfelől igaz, hogy minden reményünk elveszhet, hogy megmaradjunk, közben hitelesen feláll Pál, és azt mondja, legyetek jó reménységben. Megmaradunk. Pálhoz hasonlóan az Ószövetség embere Dávid király is átélte, hogy milyen az, amikor minden okom megvan arra, hogy reszkessek. Hogy milyen az az élethelyzet, amikor semmi reményem nincs arra, hogy megmaradok. És mégis megszületett az 56. Zsoltár, annak a 4. verse, és így vall Dávid, mikor félnem kellene is, én benned bízom, Uram. És volt egyszer úgy Dávid életében, hogy az egész nép ellene fordult. Így olvassuk Sámuel első könyve 30. fejezetében, Dávid igen nagy szorultságba jutott, a nép arról beszélt, hogy megkövezik. És így folytatódik, Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Igen, ez a hívő ember lehetősége. Arra nincs lehetőség, hogy elmeneküljünk. A vihar, a nyomorúság, a népharag, a veszedelem, a pusztulás elől. Esélyünk sincs rá sokszor. Nem irányítjuk az eseményeket, nincs hatalmunk az emberek fölött. De egyre van lehetőségünk, hogy megerősítsük magunkat az Úrban, a mi Istenünkben. Miben erősíted a lelked? A hitetlen aggódásban, az Istennel való perlekedésben, a pánikban, a félelemben? Vagy az Úrban erősíted meg a te lelkedet? Pál nem magában bízott, nem abban, hogy vagy valahogy csak megússzuk, nem is a szerencsében, nem kopogta le a hajódeszkán, hogy majd csak valahogy megússzuk. Senki de bántódjon, de tudjátok, hány templomba járó embertől hallom, hogy hiszek a gondviselő Istenemben, de azért gyorsan lekopogja az asztal sarkán. Ebből az derül ki, hogy nem az Istenben bízik ő. A sorsban, meg a szerencsében bízik. Babonaságám, ez a kopogtatás. Nem illik hívő Istenben bízó emberhez. Mit mond Pál? Hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint ő nékem megmondotta. Van időd csöndbe lenni, onnan fölülről üzeneteket venni. Ha nincs, elborít a félelem, a pánik, az aggódás, a keserűség, és összeroppantja az életed. Fölörli az idegrendszered, kiborulsz. Ez éjjel mellém állt az én Istenem angyala, vallja Pál. Az az Isten, akinek én szolgálok, akié vagyok, ezt mondta nékem, ne félj, Pál. És tombol a vihar, és pánikban van 275 ember, és van egy, aki onnan felülről üzenetet és erőt kapott, és belőle árad a reménység, a béke, az erő. Milyen szépen kiegészíti Pál apostolban egymást az élő kegyesség és a praktikus gyakorlati életbölcsesség. Nagyon mély élő kegyessége volt Pálnak. Ott a tomboló vihar közepén is van ideje Istentől üzenetet venni, imádkozni. Ott is hitet vall, és ugyanakkor milyen praktikus. Nem olvastam föl, de van egy ilyen kis közjáték is, hogy a hajósok magukat megmentve el akarnak szökni a hajóról. El akarják lopni a mentőcsónakokat, hogy megszökjenek, és magukra hagyják a hajót, meg a többi embert. És Pál ezt észreveszi. Nem engedi, hogy néhány ember a saját bőrét mentve cserbe hagyja a többit, és oda megy a századoshoz, hogy vigyázz, ha ezek megszöknek, elpusztulunk. Nem a sarokban imádkozott pusztán Pál, annak is megvolt az ideje. Csöndben lenni, imádkozni, oda fölfelé figyelni. De ugyanakkor mennyire nyitott szemmel élt abban a helyzetben. Praktikus, megfelelő tanácsokat adott. Nem sokkal később nyilvánosan veszi a kenyeret, imádkozva megtöri, és azt mondja, egyetek emberek, két hete lassan nem esztek, nem fogtok tudni kiúszni. Elvesztek a vízben, ha nincs erő. Egyetek! Imádság és mennyei erő. És amikor az ideje eljön, akkor testi táplálék, hogy legyen a testnek is ereje, hogy élni tudjanak a menekülés lehetőségével. Élő kegyesség és praktikus, nyitott szemű, gyakorlati életbölcsesség. Mindkettőre szüksége van Isten gyermekének. És nagyon röviden két mondatban az utolsó gondolat, számomra talán a legcsodálatosabb. A 24. vers második felében így olvassuk. Isten ajándékba adta Pálnak a vele utazó embereket, hogy mind megmeneküljenek. Istennél ez nem rendkívüli, egyszeri cselekedet. Tudod, hogy az életedet Isten valakinek odaadta, hogy megmenekülj? Tudod, hogy reád nézve is igaz, Istennek az az igéje, hogy akiket Isten üdvözíteni akar, megmenteni akar, azoknak az életét Krisztusnak adta, és Krisztus így mondja, akit nékem adott az én atyám, azokat én mind megmentem. Egy se veszhet el azok közül. Tudod, hogy Krisztusnak adott élet vagy? Hogy üdvözülj, hogy bűnbocsánatot nyerj, és örök életed legyen. Tudod? Hiszed? Lehet, hogy mindaz, ami eddig elhangzott, megérintett. De a legfontosabb, amiért ma az Isten ide hívott, az ez a mondat. Krisztusnak adott élet vagy, hogy üdvözülj. Hidd el. És ahogy a Pálnak adott összes élet megmenekült, mind a 275. Úgy minden Krisztusnak üdvösségre adott élet megtartatik. Hitre jut, megbánja és elhagyja a bűneit, Istennek szolgáló szent élet lesz, az leszel te is. Lehet, hogy még menekülsz. ezelől a feladat elől, de az leszel, mert Isten Krisztusnak adott. Megtartatsz, üdvösséged van, élj belőle boldogan. És hidd, hogyha életed törékeny hajója, a végső nagy hullámverésen, a halálon át indul, a hajó megsemmisül. Törékeny, nyomorult testünk porrá lesz, de az életed átér a túlpartra. A hajó elvész, az élet nem. És mert hinni, hogy vannak neked adott életek, a tieid, a messze járók, a hinni nem akarók, a bűn rabjai, neked adta Isten őket ajándékba, hogy megtartassanak. Hiszed? Merd elhinni? Úgy élj közöttük, úgy néz reájuk, úgy imádkoz értük, hogy az üdvösséget Krisztusért kapják, mert senki más által nem lehet üdvözülniük. De az életüket Isten neked adta ajándékba. Mert igaz, hogyha hiszel, üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Mert hiszem, hogy amit az Isten megmondott, az úgy lesz, mondta ott Pál. A hajó elvész, az élet megtartatik. Így tartatsz meg te, és a néked adott életek. Íme egy közel 2000 esztendős történet. Egy hajókatasztrófa híre. És mégis Isten csodálatos munkája, lelke által nekünk, rólunk szóló üzenetekké lettek. És hadd foglaljam össze mindazt, amiről eddig szó volt egy énekversbe. Az előbb énekelt énekünk, a 291. dicséret második verse, Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból hozzád menekül. Bár a föld mind romba dőlt, s ha a pokol hadahány tört, Jézus maga áll őrt. Így legyen. Amen. Urunk, egy kérésünk hadd legyen feléd, hogy amit a te lelked ihletése alatt ma személyesen nekünk mondtál, az ne hullhasson ki a szívünkből, az hadd legyen életté bennünk. Köszönjük, hogy Krisztusnak adott életek vagyunk. Nem tudjuk, Urunk, ezt eléggé megköszönni neked. És köszönjük, hogy hallatlan türelemmel, sok-sok szeretettel, és ha kell, kemény kézzel, próbák nyomorúságok tüzében érlelett ki belőlünk ezt a nagyon mély meggyőződést. Tudom, hogy Krisztusé vagyok, és neki szolgálok. Urunk, áld meg a mieinket, szeretteinket. Vigyázd az ő életüket, és szüld őket újjá. Tévutakról hozd őket vissza. Hitben járásukban segítsd őket. Adj, Urunk, erőt terheink, félelmeink, vívódásaink között, tőled felülről való üzenetet és erőt venni. Áld meg családjainkat, szeretteinket, mindennapi munkánkat. Vigyázz magyar népünkre, határokon belül és azon túl. Áld meg egyházunkat, gyülekezeteinket, hogy élő hittel, praktikus, napi életbölcsességgel tudjunk szolgálni ebben a hazában. Krisztus nevében kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és a rövid hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatának sok-sok kiadványát, az elhangzott igehirdetések nyomtatott formáit, a Reformátusok lapja mai számát. És hadd hívjam fel a testvérek figyelmét a gyülekezeti honlapunkra. Az interneten keresztül is sok információhoz lehet jutni gyülekezetünkkel kapcsolatosan. Illetve talán a nyári szabadságra indulók számára, akik nem lesznek esetleg itt velünk egy-két héten át, hadd mondjam el, hogy ugye interneten keresztül, hogy úgy mondjam, élő egyenes adásban lehet hallgatni minden vasárnap az igehirdetéseket. Ez a lehetőség nem azt szolgálja, hogy akinek van otthon internet, az ne jöjjön templomban, otthon hallgassa. Ez csak a kényszerű távolmaradásra segítség. Betegség, egyéb probléma, vagy vidéken, külföldön tartózkodás esetére ajánljuk szeretettel, hogy akinek van ilyen lehetősége, hallgathatja az igehirdetéseket. Természetesen, ha itthon van valaki, és ideje, egészség engedi, akkor ide jöjjön közénk. Mert a közösséget, az itteni jelenlétet, az egymással való találkozást nem pótolhatja semmilyen online igehirdetés hallgatás. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat a nyári rend szerint tartjuk. Hirdetjük még, hogy a kisifinek a tábora augusztus 6-ától lesz Kiskullacházán, és hirdetem azt, hogy a dömsödi tábor résztvevői hívnak bennünket, ha valakinek van kedve, ideje, ereje. Ma este 6 órától Takaró Mihály testvérünk tart irodalmi estet lent a dömsödi táborunkban. Tehát ma este 6 órától szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt. Isten tiszteletünk végén a 294. dicséretünk második, harmadik versét énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül.